Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy továbbra is elfogadhatatlannak tartja az uniós költségvetés módosításáról szóló brüsszeli javaslatokat a kormányfő. Az uniós csúcs találkozón Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak azt mondta, a 7 éves büdzsé 2,5 évvel ezelőtti elfogadásakor arról állapodtak meg, hogy nem módosítanak a költségvetésen, most pedig arra hivatkozva kérnek újabb eurómilliárdokat, hogy elfogyott a pénz, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Tegnap éjszaka migrációs háború zajlott a tanácskozóteremben. Vannak, akik még mindig a kötözésen vannak.
Fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, a tagállamok, állam, illetve kormányfői a mai költségvetési vitára készülnek.
Mikor elfogadtuk a 7 éves költségvetést, talán 2 éve, 2,5, akkor megegyeztünk abban, hogy nem fogjuk módosítani. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy majd a felénél visszajön a bizottság, és azt mondja, hogy kérünk még pénzt. Ennek ellenére ez most mégis megtörtént, és ezért felik a kést.
A kormányfő szerint továbbra is elfogadhatatlanok az uniós költségvetés módosításáról szóló brüsszeli javaslatok.
A bizottság, hogy arra kéri a tagállamokat, hogy eurómilliárdokat fizessünk be még pluszban, ahhoz képest, amit egyébként előír a 7 éves költségvetés. Na most tételeket is mond, milyen célokra szeretné ő ezt a pénzt elkérni. Először is adna vagy 50 milliárd eurót Ukrajnának. De nem tudjuk, hogy az eddig odaadott, mint egy 70 milliárd euró, az mire ment el, és az miért nem volt elég. És ha másfél év alatt adtunk 70 milliárdot, ami önmagában is elég nagy baj, akkor hogy lesz a következő évekre elegendő az 50 milliárd? És ki az, aki ezt ellenőrzi, hogy valóban arra költik el, amire adjuk? Szóval van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag. A második, az a leginkább a véknyába, az ember véknyába vágó javaslat, az arról szól, hogy a bizottság ezt a recovery-nek nevezett alapot, tehát újraindítási alapot, amit még a Covid járvány hatásainak leküzdése érdekében alkottunk meg, ugye hitelt vett föl, és ezeket kéne szétosztani a tagállamok között. Na most magyarok, lengyelek, egy fillért csak kaptunk ebből. De kiderült, hogy az így fölvehendő hitelnek a kamata az megnőtt, mert a világgazdaságban változások történtek. És most még 18 vagy 19 milliárd eurót kér a bizottság arra, hogy ezeket a kamatokat ki tudja fizetni, úgyhogy közben mi egy fillért sem kaptunk abból a pénzből, aminek most a megnövekedett kamatterhéhez kellene hozzájárulnunk.
A miniszterelnök szerint Brüsszel az újabb hitelekkel adósságcsapdába kényszeríteni a tagállamokat.
Szerintem már a teljesítőképességünk határánál vagyunk. Erről szól nyíltan vagy félig rejtetten ez a vita is. Nincs pénz az uniós költségvetésbe. Hova lett a pénz?
Orbán Viktor szerint nehéz délelőtt előtt áll az Európai Bizottság, kemény vitákra kell számítani a költségvetési befizetésekkel összefüggésben. A kormányfő úgy vélte, szinte semmi esély nincs arra, hogy a bizottságnak ezt a törekvését most elfogadják.
A kormányfő szólt arról is, hogy továbbra is elutasítja a migránskvótát és nem hajtja végre az ezt célzó uniós intézkedéseket. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy vélte, ehelyett szigorúbb határvédelemre van szükség.
Vannak, akik összekeverik a vendégmunkás szabályozást a migrációval. Azt remélik, hogy hozzájutnak itt kiképzett felnőtt munkaerőhöz. Én mindig mondom nekik, hogy én láttam a hordákat átvonulni Magyarországon. Hát abból a német ipar számára dolgos munkás kezek nem kerülnek ki, tehát ezt félreértik. Van, ahol ideológiai nyomás van, és azt gondolják, az lesz a jó világ, hogyha nem lesznek határok, és mindenki szabadon mozoghat. Nekik meg azt szoktam mondani, de ember fölrobbantják a polgáraitokat, hát terrorcselekmények vannak. Egymás után a közbiztonság leromlik. Hát olyan állapotok vannak egyes nyugati nagyvárosokban, hogy kockázatos betenni oda a lábunkat. De ennek ellenére mégis óriási nyomás van. Az egész mögött persze mindig a soros NGO hálózat található, amely nagy befolyás gyakorol a médiára, és a médián keresztül pedig a politikusokra. A megoldás pofon egyszerű. Magyarország ezt be is mutatta. Tavaly összesen 45 migráns kérelmet kellett elbírálnunk. Nem is adtak be többet? Most ebből se hiszem, hogy mindenkinek sikerült megkapni az ott tartózkodási engedélyt, meg ha meg is kapta, akkor se hiszem, hogy nálunk lenne, hanem már régen Ausztriába és Németországba. Tehát mi bemutattunk egy mintát, tehát mi nem csak beszélünk arról, hogy mit nem szeretnénk. Magyarország nagyon sok áldozatot vállalva, a kerítés, határvédelem, folyamatos őrség és őrjárat a határon. Elköltöttünk az elmúlt 8 évben mintegy 2 milliárd eurót, azért az testvérek között is 800 milliárd forint közötti összeg. Másra is elkölthettük volna, családtámogatásra, nyugdíjra vagy közbiztonságra, ehhez képest a határvédelemre kellett elköltenünk, de mi fölépítettünk egy európai léptékben is megvalósítható rendszert.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallották. Fordulat jön a finn migrációs politikában, az újonnan megalakult kormány az uniós minimumszintet venné alapul a menekültek ellátásában, mondta az Inforádiónak a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Varga Márk kiemelte, a tervek szerint kevesebb külföldi kapna menekült státuszt és szigorítanák a tartózkodási és munkavállalási engedélyek megszerzésének feltételeit is. Imre Júlia interjúja.
Április 2-án egy nagyon-nagyon izgalmas választás, egy többséges választás zajlott le Finnországban. Itt három miniszterelnök is szóba került. Ugye a Nemzeti Koalíció, ami az Európai Néppárthoz tartozik, egy mérsékelt jobboldali pártnak titulálja önmagát is, meg Európában is itt tekintenek rá. Petteri Orpo korábbi többszörös miniszter kormányfő jelöltségével vágott neki ennek a választásnak, aki azt ígérte, hogy befejezi a baloldal által elindított osztogatást, gyökeres változtatást hajt végre Finnországban, erősebb ország akart, ezzel kampányolt a Nemzeti Koalíció, de esélyesen tartották egyébként az utolsó napokig is Sanna Marint az újrázásra. Tudjuk, hogy egy nagyon fiatal, nagyon dinamikus politikus a Európának, ő a szociáldemokraták jelöltje volt, valamint ugye a harmadik erő, ami akár első is lehetett volna, ezt sem tudhattuk a választások előtt, volt a finnek pártja egy dinamikus pártelnökkel. A finnek pártja a legérdekesebb a nagy hármas közül, hiszen sokáig politikai karanténban volt, és úgy tűnik, hogy a választók most határozottan olyan jelzést tettek, hogy ők nem szeretnék már politikai karanténban látni a finnek pártját. Ez a párt megerősödött ezen a választáson. Végül nem győzött, de szorosan a Nemzeti Koalíció mögött végzett, és maga mögé utasította a szociáldemokrata pártot. A pártnak az a jellemzője, hogy bevándorlás ellenes, az egyik legfőbb jellemzője alapítása óta, úgyhogy ez egy jelzés arra vonatkozóak is, hogy a finnek milyen migrációpolitikai fordulatot várnak el a leendő kormányuktól, ami most már egyébként nem is leendő kormány, hiszen már hivatalba is lépett. Június 20-ai a kormányprogram keltezése, valóban a Nemzeti Koalíció és a finnek pártja mellett két kisebb párt, a konzervatívok és a svéd kisebbségi párt alkotja ezt a kormányt. Nagyon hosszú részletes, konkrét intézkedéseket tartalmazó kormányprogrammal álltak elő. Ebből a körülbelül 240 oldalas kormányprogramból mindössze 10 oldalt foglal a migráció, de azt látjuk, hogy a svédekhez hasonlóan egy nagy fordulatot kíván végrehajtani Petteri Orpo kormánya a következő 4 éves ciklusban, és ez elsősorban azt gondolom, hogy a finnek pártjának köszönhető, hiszen a finnek pártja erőltette ezt a kérdést, és valóban, ahogy hír lett, azért nagy vita övezte a koalíciós tárgyalásokon a migráció kérdését, de végül sikerült érdemi lépésekben megállapodni a 4 pártnak.
És akkor beszéljünk is ezekről a konkrétumokról, hogyan változhat a jövőben a finn menekült politika?
Ugye a finn menekült politika az Európában kevésbé ismert, hogy konkrétan a finnek mit csinálnak. Ez már csak azért is így van, mert ugye ha Észak-Európát nézzük, akkor mondjuk a svédekhez képest hozzájuk sokkal kevesebben érkeznek irregulárisan. És egyébként nagyon érdekes az is, hogy az irreguláris érkezőknek a száma és a menedékkérőknek a száma az nagyban eltér egymástól. A menedékkérők sokkal többen vannak, ebből arra következtethetünk, hogy itt valójában legálisan érkezőkről és túltartózkodókról van szó. Tehát legálisan beérkeznek az országba, tehát nem határt sértve érkeznek az emberek, és aztán, mikor lejár a tartózkodási engedélyük, ami nyilvánvalóan egy turista vízum vagy bármi más, de egy rövid időre szóló tartózkodási engedély, akkor benyújtanak egy menedékkérelmet. Ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a finnek pártja azt hirdette, hogy a svédekhez hasonlóan a finnek is álljanak a sarkukra a migráció tekintetében. Tehát például például a kormány készítsen egy átfogó tanulmányt a menedékkérelmek feldolgozásáról, és a menekültként jelismerések arányáról a különböző uniós tagállamokban, és ehhez viszonyítsa, hogy Finnország hogy áll. Összességében azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ami a svédekre egy nagyon nagy hasonlóság, az az, hogy alapvetően a migrációt, majd most ugye két rendelet is fogja szabályozni, tudjuk, hogy van egy tanácsi álláspont ugye nagyjából két hete a migráció kérdéséről, de alapvetően az Európai Unióban irányelvek szabályozzák. Az irányelveket ugye az adott tagállam tölti fel tartalommal, az irányelv csak minimumokat határoz meg, és ugye ezt Svédország korábban ugye nagyon liberálisan kezelte, tehát a minimumnál sokkal többet biztosított a menedékkérőknek. Ezt a svédek azt mondták, hogy szeretnék ebben a ciklusban visszavinni a minimumra, tehát az irányelv által megkövetelt minimumra, és most ugyanezt mondja a finn kormány is ebben a programban, tehát csak azt, amit az Európai Unió közösen az irányelven keresztül elvár az adott tagállamtól, ők is csak azt hajlandók teljesíteni. Nagyjából ebben foglalnám össze egyébként a lényeget, tehát visszavinni a legesleg kisebb mértékre a menedékkérőknek jutatott mindenféle időbeli, eljárási, szociális kedvezményeket.
Varga Márkot, a Migráció Kutatóintézet vezető elemzőjét hallották. Az uniós intézmények feletti jogállamisági ellenőrzés visszavezetését kezdeményezi az Európai Unió tanácsának soros elnökeként Magyarország 2024 második felében, jelentette be korábban Varga Judit igazságügyi miniszter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének kutatója szerint a tagállamok ellenőrzése miatt feledésbe merült az, hogy a jogállamiság feltételeinek az uniós intézményeknek is meg kellene felelniük. Gátákos Bence éppen ezért nagyon fontosnak tartja a magyar elnökség kezdeményezését, Herceg Zsolt interjúja.
Az uniós intézmények jogállamisági ellenőrzése, illetve alapvetően az, hogy az uniós intézmények betartják az alapvető jogokat, az egy eredendő feladat, ami az uniós alapszerződésekben is rögzítve van. Az uniós alapszerződésekben azért szerepelnek az alapvető jogelvek, alapvető értékek, mert ezzel szeretnék a tagállamok betartatni az uniós intézményekkel is ezeket a tagállami alkotmányos rendszerekben létező és védett értékeket. Tehát ha megnézzük az uniós jog fejlődését, az unió jogtörténetét, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 70-es években a Német Alkotmánybíróság kérte számon az uniós intézményeket, és jelentette ki, hogy nem megfelelő még az alapjogvédelem az Európai Unió intézményei tekintetében. Ezért fogadtak el később különböző rendelkezéseket, alapjogi kártát is például, bírói joggyakorlatot alakítottak ki, amely egyre jobban igyekezett garantálni, hogy az alapvető jogok és a jogállamiság biztos legyen az uniós szintéren is. Tehát amikor az Európai Unió kapcsán, vagy az jogelődje az európai közösségek kapcsán alapvető értékekről, jogállamiságról beszélünk, akkor az volt az eredeti kontextus, hogy az uniós intézmények betartják ezeket. Ez a máig meghatározó kérdés egyébként, hiszen erről van értelme beszélni, csak politikailag az történt, hogy a 2010-es évek elejétől az Európai Parlament és különböző politikai aktivista, lobbista szervezetek nyomására az attól lett hangos a sajtó, hogy az unió szeretné ellenőrizni, hogy a tagállamokban érvényesül a jogállamiság, és ez annyira elterelte a figyelmet, hogy az alapvető kérdés, amely évtizedeken keresztül jelen volt az Európai Unióban, elfelejtődött. Tehát a magyar kormány azzal, hogy rávilágított, hogy a következő évi soros elnöksége alatt szeretne az unió intézményeit ellenőrző jogállamisági mechanizmust létrehozatni, vagy arról vitát folytatni, az a gyakorlatilag visszatér oda, ahol 10-12 évvel ezelőtt abban maradt ez a vita, hiszen ez nem zárult le. Látjuk, hogy az uniós intézmények, köztük az Európai Parlament folyamatosan arra törekszik, hogy bővítse a hatásköreit az alapszerződésekben lefektetett hatáskör megosztási szabályok ellenére is. Erről tudni kell, hogy ez egy jogellenes törekvés, tehát jogosan merül fel a kérdés, hogy például egy ilyen esetben milyen garanciát tudna felmutatni az uniós intézményrendszer, hogy ne léphessenek túl a hatásköreiken, de ez csak egy példa. Aztán, hogy mennyire méltányosak az eljárás, egyes országokkal szemben, mennyire tartják tiszteletben az állampolgári akaratot, a demokratikusan választott nemzeti parlamenteket. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nem csak politikai jellegűek, hanem jogi jellegűek, és jogszerűségi, jogbetartási, jogállamisági kérdéseket vetnek fel.
A tagállamok többsége támogatná azt, hogy az Európai Unió ne csak másokon, a tagállamokon kérje számon a jogállamiságot, hanem a saját intézményein is? Tehát vita ugyan lesz ebből, de várható erről döntés is ön szerint?
Azt biztosan ki tudjuk jelenteni, hogy volt olyan pillanat, amikor a tagállamok ezt egyhangúan támogatták, hiszen azért került be az uniós alapszerződésekbe az alapvető jogok és a jogállamiság védelme, mert a tagállamok úgy döntöttek, hogy ezt közösen, egyhangú döntéssel mindnyájan elfogadva beleírják az alapszerződésekbe, tehát úgy gondolom, hogy egy kezdeti konszenzus ezzel kapcsolatban van. Természetesen az, hogy most a politikai kontextus most éppen milyen, vagy hogyan fog alakulni jövőre az európai parlamenti választások során, illetve nyilván lesznek nemzeti tagállami választások is, azt nehéz megjósolni, de úgy gondolom, hogy arra mindenképpen jó esély van, hogy a vita napirendre kerüljön, és érdemben folytassanak erről tárgyalásokat. Az, hogy melyik tagállam hogyan fog ehhez pontosan viszonyulni, itt mindig a lényeg a részletekben van, tehát talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy elvi szinten érdeklődést mutatnak-e az iránt, hogy az uniós intézmények is a jogszerű működésüket garantálni lehessen, hanem azt, hogy például ezt milyen eljárásokon, mennyire kemény vagy puha eljárásokon keresztül kívánnák megvalósítani, vagy milyen területeken, tehát az unióban mindig a részleteknél kezd bonyolódni a konszenzus elérése, ezt még itt nem lehet megjósolni, de úgy gondolom, hogy Magyarország egy nagyon fontos kezdeményezést tűzne napirendre 2024 második felében ezzel az uniós jogállamisági mechanizmussal, amely ezúttal az uniós intézményeket lenne hivatott ellenőrizni.
Fél év bizonyára elég lesz a vitára, vagy legalábbis annak megkezdésére, de utána egy másik elnökség következik, ki tudja annak, mi lesz a prioritása is, hogy felvállalja-e ezt az ügyet, ezt a témát minden esetre. Hol kell, hogy erről a végén döntés szülessen, ha egyáltalán lesz döntés?
Az uniós döntéshozatalról tudni kell, hogy alapvető sajátosság, vagy meglehetősen lassú, tehát nem úgy történik a jogalkotás, hogy egyik héten kitalálnak valamit, és a másik héten, vagy két hónapon belül feltétlenül meg is valósul. De ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek meg egész gyorsan megvalósulhatnak, attól függ, hogy milyen intézményi formát, vagy milyen eszközöket hoznának létre az uniós intézmények jogállamisági ellenőrzésére. Hogyha könnyebben megvalósítható eszközöket, vagy kevesebb szabályozással járó, esetleg nem akkor a többséget igénylő szabályozással járó eszközt hoznak létre, az gyorsabban megvalósulhat, és minél nagyobb többségre van szükség, vagy konszenzusra, annál bonyolultabb lehet ez a folyamat. Ezt megint csak még egyelőre nem lehet megjósolni. Úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy a vita napirendre kerüljön, és elkezdődjön az előkészítése. Ha a magyar elnökség alatt sikerül meg is állapodni egy ilyen eszközről, és életbe is léptetni, az annál jobb, de én úgy gondolom, hogy ha már érdemi vita folyik a dologról, és elkezdődnek az előkészítési munkálatok, már akkor is sokkal erőrébb tarthat az Európai Unió.
Gátákos Bencét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját hallották. A globális békeindex csaknem másfél évtizedes történetében soha nem volt annyi halálos áldozata a belső és nemzetközi háborúknak, mint 2022-ben. A 163 országot számláló békeranglistán a sereghajtók között Oroszország, Ukrajna, Szíria és Dél-Szudán szerepel, a legbékésebb ötös csoportban pedig Izland, Dánia, Írország, Új-Zéland és Ausztria található. A tanulmány szerint Magyarország a 18. tatár téma elsőként a békeindex szempontjairól kérdezte Szejfó Márt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját.
Az első szempont a társadalmi biztonság és biztonságérzet. Ebbe beletartozik a bűnözés, a terrorizmus, az erőszakos demonstrációknak az aránya, de beletartoznak a menekültek is, akik egy adott országba érkeztek. A másik kategória a folyamatban lévő háborúk és konfliktusoknak a nagy kategóriája, a harmadik pedig a militarizáció, ami azt jelenti, hogy egy ország milyen arányban költ a GDP-jéből a hadifejlesztésekre, és lakosság arányosan hányan szolgálnak a fegyveres erők sorában.
Elég riasztó megállapítást hoztak ki ebben a békeindexben, hogy a ruandai népirtás óta nem haltak meg annyian fegyveres konfliktusban, mint 2022-ben. Hogy jött ki ez a mérhetetlen nagy szám?
Ez elsősorban az orosz-ukrán háborúnak köszönhető, illetve az Etiópiában folyó konfliktusnak, ami jelentős számban szedett áldozatokat. Itt általánosságban egy negatív trendről lehet beszélni. A legtöbb áldozatot az etiópiai konfliktus szedett, ami több mint 100 000 halottal járt. Orosz és ukrán vonatkozásban 82 000 halottról beszélnek, viszont a helyzet az, hogy a módszert annak a leírása ebben az esetben nem megnyugtató, tehát itt becslésekről van szó, ami szerint 82 ezeren hunytak el az orosz-ukrán konfliktusban, de nem lehet valójában tudni, hogy pontosan hányan vesztették életüket. El kell mondani, hogy Európa továbbra is nagyon biztonságosnak számít, hiszen a 10 legbiztonságosabb országból 7 Európában található. Szemben a legveszélyesebbnek tekintett régióval, ami Közel-Kelet és Észak-Afrika. Legjobban romlott a helyzete Ukrajnának és Oroszországnak, Burkina Fasónak, Guineának és Haitinak. Utóbbi három ország esetében itt belpolitikai konfliktusokról beszélhetünk, és azokról az erőszakos eseményekről, amelyek ezeket követték. Afganisztán hagyományosan már jó ideje a legveszélyesebb országnak számít a 163 országot felsoroló listán, de a helyzet az, hogy Afganisztánban is javult a helyzet, hiszen Afganisztánban a tálib hatalomátvétel óta gyakorlatilag visszaszorult a terrortámadásoknak a száma, hiszen ehhez az eszközhöz korábban a tálibok nyúltak, jelenleg viszont nem zajlanak ilyen események az országban, tehát Afganisztánban valamelyest javult a helyzet, de továbbra is a legveszélyesebb országnak tekinthetjük. Szíriában 2020-ban fagytak be a frontok, azóta gyakorlatilag elszórt összecsapások vannak a kormányerők és különböző felkelő csoportok között, de általánosságban Szíriában most jobb a helyzet a biztonságot tekintve, mint pár évvel ezelőtt volt.
Említette, hogy Európa, Közép-Európa továbbra is a legbiztonságosabb zónának számít. Magyarország például a 18. helyen szerepel. Tudom, hogy egy kicsit laikusnak tűnik a kérdés, de miért nincsen dobogós helyen? Hiszen nálunk nincsenek szerencsére fegyveres konfliktusok.
Két ok miatt. Az egyik a hadseregre költött pénzeknek a volumene, hiszen azt látjuk, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentősen fejlesztett a haderején, ez viszont itt ebben a vonatkozásban negatívumként hat. Ennek az indexnek a készítői nem a hagyományos, a békét akarsz készülj a háború elv szerint gondolkodnak, hanem kockázatként értékelik azt, hogyha egy ország a GDP-jének nagyobb arányát fordítja a védelmi kiadásokra. A másik ok pedig az orosz-ukrán háború, hiszen Magyarországra több mint 30 ezer menekült érkezett Ukrajnából, mármint akik itt maradtak, és akkor itt milliósra tehetjük azoknak a számát, akik áthaladtak az országon. Ez negatívan befolyásolja az indexet. A másik pedig a háborús országnak a szomszédsága. Orosz-ukrán viszonylatban ez gyakorlatilag 10 európai országnak rontott az indexén. Magyarország is ide tartozik, hiszen Ukrajna a szomszédunk. Még akkor is, ha a frontok távol vannak.
Szejfó Márta, a Migrációkutatóintézet kutatóját hallották. Kiemelték az Atlanti-óceánból a Titán darabjait. A június 18-án eltűnt búvárhajó az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz merült le, de már félúton összeroppant, az 5 utas azonnal meghalt. A szakértők most megvizsgálják a törmelékeket, amelyek között emberi maradványok is lehetnek, Herceg Zsolt összefoglalója.
A Titán roncsait az Atlanti-óceán fenekén 3658 méter mélyen, a Titanictól 488 méterre gyűjtötték össze, és az új-fullandi St. Johnsba szállították. Megtalálták a búvárhajó lőrését, amelynek hiányzott az ablaka, a leszálló keretet, a jármű hátsó fedelét, egy szénszálas hengert és két úgynevezett végsapkát. A törmelékek között emberi maradványok is lehetnek, jelentette be az amerikai parti őrség kapitánya. Jason Neubauer szerint még sok munka vár rájuk, hogy kiderítsék, mi okozta a tragédiát. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Balogh Tamás hajóroncskutató, a Hajózás Történeti Egyesület elnöke is.
Egy nagyon komoly anyagvizsgálatnak zajlania kell, amelyik földeríti azt, hogy ez a csaknem 13 cm vastag szénszálas merevítésű kompozit anyag ez tulajdonképpen meddig terhelhető, mire jó, illetve hogyha nem ezzel történt baj, hanem mással, akkor az pontosan milyen okokra vezethető vissza. A felszerelés, a karbantartás, az összeállítás, melyik volt az a munkafolyamat vagy mozzanat, amelyik végül is a katasztrófa bekövetkezéséhez vezetett. Ez csak a roncsok felszínre hozatalával lehet eldönteni.
A Titánról már korábban is sok szakértő mondta, hogy életveszélyes jármű. Balogh Tamás erről is beszélt műsorunkban.
A Titán egy nyújtott szerkezet volt, a gömböt két félgömbre szedték szét, és a két Titán félgömb közé egy csövet építettek be, aminek az anyaga nem fém volt, hanem szénszálas merevítésű kompozit anyag. Ennek a vastagsága 12,7 cm, tehát közel 13 cm-es anyagvastagság volt, aminek a tesztelésébe igyekeztek bevonni különböző elérhető a polgári elemek számára is szerződéses alapon igénybe vehető tesztkörnyezetet. Például a Washingtoni Állami Egyetemnek a tesztmedencéjét, ahol 3000 méteres mélységig tudták szimulálni ezekre a szénszálakra ható energiákat. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy abban a mélységben, ahol a Titanic van, az anyag minden egyes négyzetcentiméterére egy Eiffel-torony nehezedik. Ezeknek a kísérleteknek az eredménye birtokában nyilatkozta azt Stockton Rush, hogy ez a hajó minden biztonsági feltételnek eleget tesz. Ugyanakkor elkövette azt a hibát, hogy a Boeingre, a NASA-ra és magára a kísérleti tesztmedencét biztosító Washingtoni Állami Egyetemre is hivatkozott, mint amelyek részt vettek a tesztelésben. Fájdalmas felismerés volt ugye az elmúlt napokban, amikor ez a három szervezet elhatárolódott közleményében ettől a kijelentéstől, és biztosította a közvéleményt arról, hogy ők ugyan biztosították a tesztkörnyezetet, de sem személyesen, sem szakértőjük útján, sem egyéb szerződéses kötelezettség tekintetében ők maguk a Titán előállításában, vagy a ráható erők hatásának az igazolásában, mérésében nem vettek részt.
A Titánon öten utaztak, Stockton Rush, a merülés szervező Ocean Gate vezérigazgatója és pilótája, Shahzada Dawood, pakisztáni milliárdos és fia Suleiman Dawood, valamint Hamish Harding, brit milliárdos és Paul-Henri Narjolé, francia Titanic szakértő. A turisták mind aláírták, hogy halálos veszélyt vállalnak, de Balogh Tamás jogászként úgy véli, hogy ez nem feltétlenül mentesíti az Ocean Gate-et a jogi felelősség alól.
Ez egy másik kérdés, hogy ezt a kockázatot milyen alapról vállalja az ember. Ugyanis minden vízi járműnek a szolgálatba helyezését egy engedélyezési folyamatnak meg kell előzni. Kérdés, hogy ebben az esetben erre melyik hatóság részéről és milyen peremfeltételekkel került sor, illetve a hajót az engedélynek megfelelően használták-e. Ezekre is majd természetesen az a vizsgálat fog fényderíteni, amelyre ezután fog sor kerülni, egy egyelőre a fedélzeten tartózkodók, illetve a hajó nemzetisége kapcsán több ország is potenciálisan érintett, Franciaország, Kanada, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Titánt üzemeltető Ocean Gate székhelye az Egyesült Államokban van, de a merülő hajó a Bahamákon volt bejegyezve. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!